Krisztus anyja és testvérei. Olvasom Kávin János magyarázata Máté Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához. Rábolt Gusztáv fordítása. 1940. Székelyudvarhely. Második kötet. 126-os oldal. A 105. ige szakasz. Jézus anyja és testvérei. Máté 12. 46-tól 50-ig. Mikor pedig még szól a sokasságnak, imé az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakünn, akarván ővele szólni. És mondané ki valaki, imé a te anyád és testvéreid odakünn állanak, és szólni akarnak veled. Ő pedig felelvén mondta a hozzászólónak, kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim? És kinyújtván kezét az ő tanítványaira, mondta, imé az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Márk evangélium a harmadik rész 31-35-ig terjedő versek. És megérkezének az ő testvérei és az ő anyja. És kívül megállva beküldének hozzá, hivatván őt. Körülötte pedig sokasság ül vala. És mondának néki, imé a te anyád és a te testvéreid ott künn keresnek téged, ő pedig felele, nékik mondván, kik az én anyám, vagy kik az én testvéreim? Azután elnézvén körös körül a körülötte ülőkön mondta, imé az én anyám, és az én testvéreim. Mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem, és nőtestvérem, és az én anyám. Lukács evangéliuma, 11. rész, 27-től 28-ig terjedő versek. Lőn pedig, mikor ezeket mondá, fölemelé szavait egy asszony a sokasság közül, mondta néki, boldog mély, amely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Ő pedig mondta, sőt, inkább boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, s megtartják azt. És Lukács evangélium a 8. rész, 19-től 20-ig terjedő versek. Jövének pedig hozzá az ő anyja és atya fiai, de nem tudtak hozzájutni a sokasság miatt. És tudtál adák néki mondván, a te anyád és atyád fiai künn állnak, téged akarván látni. Ő pedig felelvén mondanékik, az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt. Magyarázat. Lukács, 27. vers, boldog méh. Ezekkel a dicsérő szavakkal Krisztus kiválóságát akarta kiemelni az asszony. Nem is Máriára volt ő tekintettel, hiszen talán soha nem is látta. Krisztus dicsőségét azonban nem kis mértékben emeli az, hogy magasztalja és boldognak mondja a méhet, mely őt hordozta. De nem is képtelen módon, hanem a Szentírás szokásának megfelelően magasztaltatik Isten ez áldása. Tudjuk ugyanis, hogy különösen a kiváló tulajdonságokkal felékesített gyermeket minden másnak eléje helyezték, mint Istennek különleges ajándékát. Az sem tagadható, hogy Isten a legnagyobb tisztességre méltatta Máriát, mikor az ő fiának anyjává választotta és szemelte ki. Krisztus válasza azonban nem csak, hogy nem erősíti meg az asszony szavait, hanem inkább bizonyos fokú feddést tartalmaz. Sőt, úgy mond, azok boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét. Látjuk tehát, mennyire semmibe sem veszi Krisztus azt, amit az asszony, mint fontos dolgot emelt ki. És csak ugyan messze alatta áll egyéb kegyelmeknek az, amit az asszony Mária legfőbb díszének gondolt. Nagyobb kiválóság volt ugyanis újjászületni Krisztus kegyelme által, mint méhében fogadni Krisztus testét. Nagyobb volt önmagában, mint lelkileg élő lényben bírni a Krisztust, mint őt az emlőivel táplálni. Szóval abban állott a Szent Szűz legfőbb boldogsága és dicsősége is, hogy tagja a fiának, úgyhogy az új teremtmények közé számítja őt a mennyei atya. Én azonban úgy hiszem, másokból és más célzattal igazította ki Krisztus az asszony szavait. Azért tudnélik, mert fonák módon elszokták az emberek hanyagolni Isten avazatományait, melyeket megrendülten megbámulnak és tele szájjal magasztalnak. Ez az asszony oda is figyelmen kívül hagyta Krisztus dicsőítésében a valódi lényeget. hogy ő benne az üdvösség helyeztetett mindenki elé. Értéktelen volt tehát az a dicséret, amelyben semmi említés sem történt az ő kegyelméről és erejéről, mely mindenekre kiárad. Ezért méltán követel Krisztus másfajta dicséretet a maga számára, hogy ne csak az anyját tartsák boldognak, mégpedig a test szempontjából, hanem hogy tökéletes és örök boldogságot adjon mindannyiunknak. Csak akkor értékeljük tehát helyesen Krisztus méltóságát, ha fontolóra vesszük, hogy miért adta őt nekünk az Atya, s felfogjuk azokat a jótéteményeket, melyeket nekünk hozott, hogy ő benne legyünk boldogok mi, kik önmagunkban szerencsétlenek vagyunk. De miért hallgat önmagáról, és miért említi csak az Isten igéjét? Azért, mert így minden kincsét feltárja előttünk. Mert az ige nélkül sem neki nem volna hozzánk semmi köze, sem viszont nekünk ő hozzá. Mivel tehát Krisztus az ige által közli magát velünk, tulajdonképpen helyesen utal bennünket ennek hallgatására és megtartására, hogy a hit által legyen a miénk. Most már látjuk, miben különbözik Krisztus válasza az asszony dicsérő szavaitól. A boldogságnak ugyanis azt a kegyelmét, mert ez az otthonra korlátozott, ő bőkezően felajánlja mindenkinek. Megtanít továbbá bennünket arra, hogy őt nem közönséges módon kell értékelnünk, mert nála van elrejtve a mennyei életnek, boldogságnak és dicsőségnek minden kincse, és ezeket ő az ige útján osztja szét. Úgyhogy részeseivé lesznek, kik hittel fogadják magukhoz az igét. Mert a mennyországnak az Isten részéről való ingyenes örökbefogadás a kulcsa, és ezt az ige alapján érjük el. És meg kell jegyeznünk azt a kapcsolatot, hogy először hallgatni kell az igét, azután megtartani. Mivel ugyanis a hit hallásból van, ebből kell kiindulnia a lelkélet kezdetének. De mivel az egyszerű hallgatás, mint Jakab mondja, első rész 23. vers, múlékony, mint a tükörbe való tekintés, hozzá van téve egyúttal az ige megtartása is, mely éppen annyi, mint annak hatékony befogadása, mikor élő gyökereket hajt a szívben, hogy gyümölcsét meghozza. Semmi eredményt sem ér tehát el az ige álhatatlan hallgatója, akinek csak a fülig jut el az oktatás. Akik pedig azzal kérkednek, hogy megelégeznek a titkos sugallattal, úgymond, és ezen ürügy alatt elhanyagolják az ige külső prédikálását, azok kizáratnak a mennyei életből. Amiket tehát Isten fia egybekötött, azokat szét ne válasszák az emberek szentségtörő vakmerőséggel. Csodálatos azonban a pápisták ostobasága, hogy Mária tiszteletére énekelgetik ezeket a szavakat, melyek oly világosan megcáfolják az ő babonájukat. A hálaadásaikban azonban felhasználják az említett asszony szavait a kiigazítás mellőzésével. De így kell elkábulniuk minden módon azoknak, akik kényük kedvük szerint szánt szándékkal szentségtelenítik meg Isten szent igéjét. Lukács 19. vers. Jövének pedig ő hozzá. Mintha némi eltérés volna itt Lukács és a másik két evangélista között. Ezek ugyanis azt mondják, elbeszélésük szövegében, hogy Krisztus anyja és atya fiai akkor érkeztek meg, mikor ő a tisztátalan lélekről beszélt. Lukács pedig más időre teszi megérkezésüket, és egyedül ő említi meg az asszony felkiáltását, melyről az előbb szóltunk. Mivel azonban tudva levő dolog, hogy az evangélisták nem igen gondoltak az időrenddel, sem az egyes események és mondások nyomon kísérésével, nem oly nehéz a kérdés megoldása. Lukács ugyanis nem azt adja elő, hogy mely időpontban érkezett meg Krisztus anyja, hanem amit a másik két evangélista a magvetés példázata előtt mond el, azt a példázat után adja elő. Az a mondása pedig, hogy egy asszony felkiáltott, bizonyos fokig meg is felel ennek az elbeszélésnek, hiszen lehetséges, hogy meggondolatlan hevében igenis nagyra tartotta azt, amit szerinte Krisztus túlságosan lebecsült. Abban azonban megegyeznek mind a hárman, hogy Krisztusnak a néptömeg közepén mondott beszéde alatt érkeztek meg az anyja és a testvérei. Kétségkívül vagy azért, mert aggódtak miatta, vagy mert tanulni is akartak. Bizonyára nem is ok nélkül igyekeztek közelébe férkőzni, és az sem valószínű, hogy a szent anya kísérői hitetlenek voltak. Hogy Ambrózius és Krizosztomus nagyra vágyásra vádolja meg Máriát, ennek semmi alapja sincs, mert mi szükség is van erre a vádaskodásra, mikor a Szentlélek mindenütt bizonyítja az ő igen nagy kegyességét és szerénységét. Talán a heves testi vonzalom indította őket arra, hogy a keleténél jobban igyekezzenek. Ezt ugyan nem tagadom, de nem kétlem, hogy a kegyes buzgalom bírta őket a hozzávaló csatlakozásra. Hogy Máté szerint egy ember jelentette neki hozzátartozói megérkezését, Márk és Lukács szerint pedig ezt többen tették, ebben nincs semmi képtelenség sem. A megbízatást azonban, mint történni szokott, melyet az anyja adott, hogy őt hívják elő, egymás után többen vették át, míg végre ő hozzájutott. Máté, 48. vers. Kicsoda az én anyám? Kétségtelen, hogy a szavakkal rendre utasítja Mária tolakodását. Bizonyos az is, hogy a tanítás folyamatát akarta oktalan módon megszavarni Mária. Krisztus azonban a testi és vérbeli rokonságot leszállítva, igen üdvös tanításba fog, mikor a tisztelet ugyanazon fokára állítja valamennyi tanítványát, s minden hívőt, mintha ezek volnának vérrokonai közt az elsők, sőt anyjának és testvéreinek helyébe teszi őket. Ez a mondás azonban Krisztus tisztétől függ, mert azt jelzi vele, hogy ő nem csak egy néhány embernek adatott, hanem minden kegyesnek, kik a hit révén vele egy testbe egyesültek. Azután, hogy nincs szentebb köteléke a rokonságnak a lelki köteléknél, mert ezt nem a test szerint kell értékelni, hanem az ő lelkének ereje szerint, melyel az atya őt megajándékozta az emberek újjáteremtése végett, hogy akik természetüknél fogva tisztátalan és átkozott nemzedéke voltak Ádámnak, a kegyelem révén Istennek szent és mennyei fiai kezdjenek lenni. Ezért mondja Pál, 2 Korintus 5.16, hogy Krisztust nem lehet igazán megismerni a test szerint, mert amikor lelkével átalakít bennünket az Isten képére, akkor inkább azt a helyreállítását kell a világnak fontolóra vennünk, mely messze fölött áll az emberi erőnek. Lényege tehát az egésznek az, hogy tanuljuk meg Krisztust a hit szemével nézni. Azután tudjuk meg, hogy amint újjászületvén valaki a Szentlélek által egészen Istennek adja át magát a valódi igazságra, úgy egyesül a legnagyobb mértékben Krisztussal is, sőt egészen egyé is lesz vele. Szerinte ezután nem azok teljesítik az atya akaratát, akik pontosan betöltik a törvény egész igazságát, hiszen így senkit sem illetne meg a testvér név, melyel itt a tanítványai tünteti ki, hanem különösen a hitre hívja fel a figyelmet, mely eredete és forrása a szent engedelmességnek, és egyúttal eltakarja fogyatkozásokat és testi bűnöket is, hogy be ne számítassanak. Hiszen ismeretes Krisztusnak ez a mondása, az pedig az én atyám akaratja, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 6.40. De bár úgy látszik, semmi tekintettel sincs itt Krisztus a vérrokonságra, mégis tudjuk róla, hogy valójában tiszteletben tartotta az emberi rendet, és teljesítette is a szülei iránt való törvényes kötelességeket. Arra int azonban bennünket, hogy a lelki rokonsághoz mérten semmi, vagy csak igen csekély jelentősége van a testi rokonságnak. Ennek az összehasonlításnak kell tehát érvényesülnie nálunk. Úgyhogy tegyünk eleget a természet jogos követelményeinek, de ne legyünk túlságosan rabjai a testnek és a vérnek. Azonban, mivel oly hasonlíthatatlan tisztségre méltatja Krisztus evangéliumának tanítványait, hogy testvéreinek ismeri el őket, utálattal kell elfordulnunk hálátlanságunktól, ha csak valamennyi testi vágyunk mellőzésével erre nem fordítjuk minden igyekezetünket. Turmezei Erzsébet kívül Márk 3. 31-35-ig alapján. Haza szeretnék hívni, menteni, hisz életére ellenségek lesnek. Bent tanít. Kintről üzennek neki. Anyád s testvéreid kívül keresnek. Feszülten figyel az édesanya. Alig várta már, hogy fiához érjen. S meghal valamit, bár ne hallana. Ki az én anyám? Ki az én testvérem? Aki atyám akaratát cselekszi, az ő hangja, és nem jön, nem siet ki. Szavai, mint kemény kövek zuhannak Mária szegény meggyötört szívére. Bent mindenki Jézus anyja, testvére, ők pedig kívül vannak, kívül vannak.